Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 67. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg. A 67. Zsoltárunk első versének éneklésével fohászkodjunk. Úr Isten, áldj meg jó voltodból! Isten, áld meg jó voltodból, és kegyesen fordulj hozzánk. Oltalmazd meg minden gonosztól, szent színedet fordítsd reánk, hogy e földön minden megismerje szépen a te utadat, és a pogány népek téged tiszteljenek, megtartójukat. Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett Zsoltárt énekeljük további második és harmadik verseivel. A 67. Zsoltárunk második verse így kezdődik, és akkoron dicsérnek téged. Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő, azaz a 43. úrnapjához tartozó kérdés feleletét, amely a 10 parancsolattal kapcsolatos, azon belül is a 9. parancsolattal, amely így hangzik: ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Mit kíván a 9. parancsolat? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek, senkinek meghallgatása nélkül való és könnyelmű elítélésében részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördögnek tulajdon műveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek, törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam, és fele barátom becsületét és jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam. Isten igéje Máté evangéliumából szól hozzánk ezen a vasárnapon, Máté evangéliumának 12. fejezetéből a 22. verstől kezdődő szakaszt olvasom. Akkor oda vittek hozzá egy vak és néma megszállottat, tudnélik Jézushoz, és ő meggyógyította úgy, hogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta: csak nem ezé a Dávid fia? A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével. Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul. És egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán tűzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fent az országa? És ha én Belzebúbbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehet be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van. És aki nem velem gyűjt, tékozol. Ezért mondom néktek, minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Még ha valaki az emberfia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg, sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Viperák fajzata, hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom néktek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján, mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy megérthessük nekünk szóló személyes üzenetét ebben az órában is. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, azzal az imádsággal szeretnénk megállni előtted, amit énekeltünk is, hogy áldj meg bennünket. Hiszük és tudjuk, hogy földi életünket egyedül a te jelenléted, egyedül a te szavad teheti értelmessé. És ha ez hiányzik az életünkből, akkor nyomorult emberek vagyunk, akik lehet, hogy jól érezzük ugyan magunkat itt a földön, de mégis a vesztünkbe rohanunk. Arra kérünk most téged, hogy áldj meg bennünket ígéddel, szavaddal, jelenléteddel, és gazdagítsd a mi összejövetelünket úgy, hogy középre állsz, és megosztod a te javaidat velünk. Adjad, Urunk, hogy túl tudjunk tekinteni minden láthatón, tereáld a láthatatlanra, az örök és igaz Istenre, aki szeretettel hoztál ide bennünket ma, és hisszük, hogy azért tetted ezt velünk, mert üzeneted van, szavad van, amelyet nekünk kell meghallanunk. Kérünk, fordulj most hozzánk így kegyelmesen, irgalmasan, és áldj meg bennünket jó voltodból. Nem azért, mert alkalmasok vagyunk rá, nem azért, mert szépen kérjük, hanem azért, mert te jóságos Isten vagy, aki nem úgy bánsz velünk, ahogyan érdemelnénk. Csak ezzel a hittel és ezzel a reménységgel merünk téged megszólítani, és tőled bármit is kérni. Hallgass meg bennünket, légy itt jelen közöttünk, taníts bennünket a te útaidra. Amen. Helyünket foglaljuk most el, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve énekeljük a 171. számú dicséretünket. A 171. számú dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje.
Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Ó, nagy Isten, vagyon mi velünk, és szent lelke lakozik bennünk.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk ige hirdetésének alapja a már olvasott szakaszban Máté evangéliumának 12. fejezetében van megírva. Máté evangéliumának 12. fejezetéből a 31. és a 32. verset olvasom, ahol ezt mondja Jézus Krisztus. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Még ha valaki az emberfia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Kedves testvérek, Jézus Krisztus földi életútjának, tanításainak voltak különös képpen is radikális pontjai és kijelentései. Ez a mai kijelentése Jézusnak, amelyet felolvasok Máté evangéliumából, egy rendkívül radikális kijelentés. Hasonló ahhoz a kijelentéshez, amelyről János evangéliumában olvashatunk, amikor Jézus a kapernaumi zsinagógákban beszél, és ezt az emberek igen kemény beszédnek tartják, majd Jézus közli velük azt, hogy senki sem jöhet én hozzám, azaz nem érthet engem, csak ha az Atya megadja neki. És amikor Jézust körülvevő tanítványi sereg Jézusnak ezt a kijelentését hallja, ezt a nagyon radikális kijelentést, akkor azt olvassuk, hogy ezután a kijelentés után többé sokan az ő tanítványai közül visszavonultak, és nem jártak vele. Radikális volt Jézusnak ez a mondata, senki sem jöhet én hozzám, ha nem adja meg neki azt az Atya. Annyira radikális volt, hogy jó néhányan, többek, így szerepel a Szentírásban, hadd mondjam szó szerint, hogy sokan az ő tanítványai közül elhagyták őt. Jézus még az övéit is megkérdezte azután, hogy vajon ti is el akartok menni? Tehát nem arról volt szó, hogy egy-két ember lelépett a Jézus Krisztus tanítványi köréből, hanem sokaság távozott mellőle. A Máté evangéliumából olvasott kijelentése is Jézusnak hasonlóan radikális. A bocsánatról szól, az Isten megbocsátásáról, arról a megbocsátásról, amely megbocsátásra az embernek elengedhetetlenül szüksége van. Szükségünk van az Isten bocsánatára. Ha az Isten nem bocsát meg nekünk, akkor mi menthetetlenül elveszünk. De az ember nem ismeri igazán, Jézus mondata erről tanúskodik, az Isten megbocsátását. Mert az ember azt gondolja, hogy Isten mindenért megbocsájt, és nincs olyan bűn, amelyre az Isten ne hirdetne bocsánatot. Jézus Krisztus azonban itt azt jelenti ki, hogy van olyan eset, amikor Isten nem bocsát meg, és ez egy rendkívül radikális kijelentése Jézus Krisztusnak. És ha van ilyen eset, akkor nagyon is kell, hogy bennünket érdekeljen az, hogy vajon mi ez az eset, amikor az Isten nem bocsát meg. Bolond az az ember, aki nem kezdi kutatni ennek a kijelentésnek az értelmét. Mert lehet, hogy belecsúszok valami olyasmiba, amivel úgy sértem meg az Istent, hogy nincs rá bocsánat. És jaj, de bolond az az ember, aki úgy éli le az életét, hogy halálosan sérti meg az Istent. Tudnélik úgy, hogy nem nyer bocsánatot a vétkére. Mi ez az eset, amiről itt Jézus beszél? Kutassuk az írást, és nézzünk egy kicsit a hátterébe ennek a kijelentésnek, hogy megérthessük ennek a kijelentésnek az igazi súlyát és lényegét. Ennek a kijelentésnek és Jézusi mondatnak volt egy közvetett előzménye. A közvetett előzménye az volt, hogy Jézus teljesen szabadon, tudjuk, hogy ez Jézusnál azt jelentette, hogy az Atya akaratának engedelmeskedve egy vak és néma megszállottat meggyógyított. Szabadon tette ezt Jézus, emberek nem kötelezhették őt arra, hogy csodákat tegyen, ő mindig maga döntötte el, azok ezt láthatták, akik ott álltak körülötte, hogy valamit megtesz, vagy nem tesz meg. A János 17.4-ből azonban tudjuk, hogy Jézus döntésének azon túl, ami látható volt az ő cselekvéséből, volt egy lelki háttere. Azt mondja Jézus a főpapi imájában, ahol az Atyával beszél, hogy én elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Magyarán szólva, amikor Jézus valamit tett a földön, azt azért tette, mert az Atya megbízta azzal, hogy tegye meg. Amit meg Jézus nem tett meg itt a földön, azt azért nem tette meg, mert nem volt rá felhatalmazása az Atyától. Az emberek nem láthatták ezt, nem láttak bele Jézus szívébe, nem látták azt, hogy mi zajlik a fiú és az Atya között, Jézus azonban elárulta ezt a titkot. Most is szabadon cselekszik. Az emberek azt látják, hogy odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította. Amikor ez a csoda megtörtént, akkor a sokaság ebben a csodában, vagy ezáltal a csoda által felismerni véli Jézusban a messiást. Hiszen azt kérdezgetik egymástól, hogy csak nem ezé a Dávid fia. Nyilván nem arra gondoltak, hogy Jézus közvetlen Dávid leszármazottja. A Dávid fia jelző, az tulajdonképpen a messiásnak, az Isten által küldött szabadítónak a méltóság jelzője volt a zsidó vallási kultúrában. Amikor Jézusra ezt a jelzőt ráilleszti a sokaság, látva azt a csodát, hogy egy vak és néma megszállottat meggyógyított, akkor tulajdonképpen két csoda történik egyszerre. Az egyik csoda megszüli a másik csodát. Van egy látható csoda, hogy egy menthetetlen, gyógyíthatatlan ember Jézus Krisztus szavára meggyógyul. És van egy másik, hadd nevezzük így talán egy lelki csoda, egy felismerés, amelyben az emberek kimondják azt, hogy Jézus a Dávid fia. Ez a Názáretből való próféta, annak az Ácsnak a fia, ahogy ők akkor tudták, nos ő a messiás. Ő az Isten felkentje. Ez a csoda tehát, a második csoda, egy még nagyobb csoda az előbbinél. Egy nagy csoda szül egy még nagyobb csodát. Mert tudjuk a Szentírásból, hogy annál nagyobb csoda nincsen, amikor valaki fölismeri, hogy Jézus Krisztus a messiás. Nem mindenki ismerte föl azt, hogy Jézus Krisztus a messiás. Azt olvassuk, erre utaltam János evangéliumában, hogy csak azok ismerték föl Jézusról azt, hogy ő a Mesiás, akiket Isten ebben a kegyelemben részesített. Ezért mondta azt Jézus Krisztus, hogy senki nem jöhet hozzám, azaz nem ismerhet meg engem Mesiásként, csak az, akinek az Atya megadta. Úgy tűnik számunkra, hogy Jézusnak ezután a csodája után, ami ott megtörtént, történt egy még nagyobb csoda. Isten az emberek szívébe egy felismerést munkált ki. És ezt a felismerést ők ki is mondták. Igaz, hogy egy kérdés formájában, de ebben a kérdésben ott rejlik valahol egy mélységes bizonyosság is. Csak nem ez az ember él a Dávid fia. Ez egy csodálatos felismerés, testvérek. Amikor valaki akár Jézus idejében, akár Jézus előtt, vagy akár Jézus után eljut oda, hogy Jézus Krisztusra messiásként, szabadítóként tud fölnézni. Ez a csoda sem akkor, sem azóta, sem ma nem történhet meg másként, csak ha az Atya megengedi nekünk ezt a fölismerést, ha elvezet erre a fölismerésre. Mi prédikáljuk Jézust, úgy, mint szabadítót, hirdeti az egyház Jézus Krisztust úgy, mint szabadítót, de tudják a testvérek azt, hogy a hirdetés az nem egyenlő a hallgatóság személyes meggyőződésével. Hirdeti az egyház 2000 esztendeje, hogy Jézus Krisztus a Dávid fia, mégsem hiszi el mindenki. Az egyház körül levő emberek sokaságából se hiszi el mindenki. Hadd menjek tovább, és hadd szűkítsem a kör, talán itt sem hisszük el mindannyian, hogy Jézus Krisztus a szabadító. Ennél nagyobb és hatalmasabb felismerés az ember életére nézve nem születhet meg, mint amikor valaki fölismeri azt, hogy Jézus Krisztus a Dávid fia, az én szabadítóm. Akiben ott van az én életemnek megváltása, szabadulása, a kárhozattól való megmenekülésem egyetlen egy lehetősége. Ez az emberi élet legnagyobb eseménye itt a Földön, mikor valaki eljut erre a felismerésre. És ott Jézus idejében a sokaság közül jó néhányan eljutottak erre a fölismerésre. Jézus radikális kijelentésének a bocsánatról ez a közvetlen előzménye. De van egy közvetlen előzménye is ennek a jézusi mondatnak. Ez pedig az, hogy a sokaságnak erre a felismerésére az akkori vallási elöljárók, akiket farizeusoknak neveztek abban az időben, reagáltak. Amikor a nép megszólalt és Jézusban fölfedezni, fölismerni vélte a Mesiást, akkor megszólaltak a farizeusok is, és azt mondták, hogy az, ami történt, az a csoda, az tulajdonképpen úgy lehetséges, hogy Jézus az ördögök fejedelmének, Belzebúbnak a segítségével tette meg ezt a csodát. Azt gondolom, hogy talán mindannyian érzékeljük azt, hogy a farizeusok állítása, gondolata mennyire ellentétes azzal, amit a nép fölismert. A nép úgy tekintett Jézusra, mint Isten küldöttére. A farizeusok véleménye szerint Jézus az ördögi erők segítségével és hatalmával tette ezt a csodát. Tehát Jézus hatalmát és erejét, azt mondják, az ördögöktől veszi. Ördöginek titulálják Jézus Krisztust, és azt is, amit Jézus Krisztus tett. Ez Jézus Krisztus kijelentésének, radikális kijelentésnek a közvetlen előzménye. Ott van a nép fölismerése, Ott van a vallási vezetők reakciója, és aztán megszólal Jézus is ezzel a nagyon radikális kijelentéssel. Először is azt mondja el, egy olyan igazságot fogalmaz meg, amelyet azóta is és akkor is azt gondolom mindenki ért. A meghasonlás, így mondja Jézus, összeomláshoz vezet. Amikor valaki vagy valami szembe kerül magával, akkor ott összeomlás van. Talán egy nagyon gyengécske példát hadd mondjak, hogy megértessem ezt a testvérekkel az elektromosság területéről, az egyenáram területéről, hogy amikor két azonos pólust egymáshoz illesztünk, akkor ott rövid zárlat keletkezik. Nem szoktuk ezt megtenni. Tehát Jézus, most közben rájöttem, hogy nem jó az én elektromos ismeretem, de majd kijavítom, mondok egy olyat, amit biztos, hogy tudunk mindannyian. A mágneseket, a két pólusú mágneseket nem lehet akárhogy egymáshoz illeszteni. Az azonos felük taszítja egymást. Ott összeomlás van. Ott összeomlás van. Ahol meghasonlás van, önmagunkkal való szembekerülés, ott összeomlás van. Amikor valaki schizofrén lesz, az összeomlik. Akkor szembekerül önmagával. Az összeomlik. Az onnantól kezdve nem normális ember. Lehetne még sorolni a példákat, nem megyek most tovább, értjük azt, amit Jézus mond. Ez egy törvény. Nem azért, mert Jézus mondja, hanem azért, mert a világ így működik. Egy ilyen törvénye van a világnak. És ezzel szembesíti most Jézus a korabeli hallgatóságot. Aztán azt mondja Jézus nekik, hogy úgy tudom, hogy közületek, a ti fiaitok, azaz közületek való emberek is űznek ördögöket. És ti őket soha nem szóljátok meg. Én úgy tudom, hogy közöttetek is van ilyen csoda. Hogy emberek megszabadítanak megszállottakat. De érdekes módon az ő általuk történt csodákat nem tituláljátok ördöginek. És ezt is értette mindenki. Nyilvánvaló, hogy Jézus példája, amelyet itt fölhozott, igaz volt. Nem csak Jézus űzött ördögöket abban az időben, hanem voltak olyan emberek, akiket Isten ezzel megajándékozott, és végezték ezt a szolgálatot Jézus idejében. És aztán odajön Jézus az ő válaszában, ha harmadik ponthoz. Tehát, ha nincs meghasonlás, mert az összeomlás, és a ti fiaitok is űznek ördögöket, amit ti elfogadtok, mert Isten munkájának tituláljátok azt, akkor nézzetek én rám. Én vajon tehetek-e valamit az ördög erejével? Az ördög maga ellen nem tesz semmit, mert akkor meghasonulna, és eltűnne, vége lenne. Ha pedig én ördögöt űzök ki, akkor a ti fiaitokhoz hasonlóan sehogyan máshogyan nem tehetem ezt, csak Isten lelkének segítségével. Ha pedig én Isten lelkével, Isten akaratát cselekszem, akkor itt van közöttetek az Isten országa. Akkor eljött közétek a Messiás. A tömeg, a sokaság ezt ismerte föl, hogy az, ami történik, nem az ördögtől való, hanem Istentől való, ha pedig Istentől való, akkor Jézus Krisztus nem lehet más, csak a megígért Messiás. Nyilván nem csak erről a csodájáról volt itt szó Jézusnak, hanem az ő egész addigi szolgálatáról, csodáiról és tanításairól, amely alapján Jézusról ezt vélte látni a sokaság. Azt mondja Jézus az ő válaszában, ha valaki kétségbe vonja azt, hogy tudnélik én az Atya lelkével, a Szentlélek erejével cselekszem, az magát, Istent, az Isten lelkét káromolja. Káromolni azt jelenti, hogy rágalmazni, vagy valótlanságot állítani valakiről, vagy valamiről. Ha tehát valaki az Isten lelke által adott, munkált felismerést semminek, vagy még inkább itt a példában ördöginek mondja, és állítja be, az magát, Istent, Isten lelkét káromolja. És mit mond erre Jézus? Azt mondja erre Jézus, ezért mondom néktek, minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Még ha valaki az emberfia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Látjuk tehát a közvetett előzményt, a mennyei csodát, azt a nagy csodát, amikor egy ember az ördögi kötelékekből megszabadult, és az ebből származó még nagyobb csodát, hogy az emberek fölismerték Jézusban a Messiást. Látjuk az akkori vallási elit válaszát, ítéletét, amellyel mindezt ördöginek titulálják, és látjuk Jézus válaszát, aki azt mondja, hogy aki Isten nyilvánvaló munkáját, a felismerést ördöginek titulálja, az Isten lelkét káromolja, és itt mondja el Jézus azt, erre nincsen bocsánat. Erre nincsen bocsánat. Nagyon radikális ez a kijelentés, kedves testvérek. Hát amióta ez a történet a Szentírásból előttünk nyilvánvalóvá lett, sokan és sokféleképpen magyarázzák Jézus Krisztusnak ezt a nagyon radikális kijelentését. Nagyon sok magyarázó szerint ezt a bűnt, a lélek nyilvánvaló megtagadását, a lélek munkájának a megrágalmazását, ördögivé tételét csak Jézus idejében lehetett elkövetni. Amikor Jézus itt járt a földön, munkálkodott, és ha valaki akkor azt mondta Jézusra, hogy ez ördögi erőkkel cselekszik, akkor Isten szent lelkét káromolta. No, akkor hátra is dőlhetünk, és megtörölhetjük a homlokunkat, hogy ezt a bűnt mi ugyebár nem követhetjük el. Lehet ez olyan radikális, amilyen csak akar. A lényeg az, hogy Jézus már nincs itt közöttünk, akkor ebbe a bűnbe nem csúszhatunk be, tehát van bocsánat mindenre. De mielőtt ezt megtennénk, és kényelmesen hátradőlnénk, testvérek, hadd mondjam el, hogy a látásom szerint Jézus itt nem magáról szól első renden. Nem magáról szól első renden, hanem a csodáról, méghozzá az Isten lelke által munkált csodáról, a felismerésről. Arról a felismerésről, amely sehogyan máshogyan nem adatik meg az embernek csak úgy, ha Isten lelke munkája benne. Csak nem ezé a Dávid fia, csak nem ezé a Messiás, a megváltó. A farizeusok ezt a helyes felismerést titulálták ördöginek. Az embereket vezette félre a farizeusoknak a felismerése. Látszólag úgy tűnik, hogy ők Jézus ellen támadnak, amikor azt mondják, hogy ördögi erőkkel cselekszik. De lássuk meg, hogy itt arról van szó, hogy amennyiben a farizeusoknak igaza van, akkor az emberek, akik fölismerték Jézusban a Messiást, a szabadítót, ki kell, hogy mondják azt, mi tévedtünk, nincs igazunk. Nos, testvérek, ezért nem mondhatjuk, én úgy gondolom, és nem állíthatjuk, hogy ez a bűn a múlté. Miért is pontosan? Mert csodák voltak és vannak azóta is. Amikor tudnélik, Isten az ő lelke által elvégezte és elvégzi emberekben azt, hogy Jézus Krisztusban a Messiást, a szabadítót ismerik föl. És hadd szabadjon nekem ezekben a napokban ilyen értelemben szólni az egyház történetében történt reformációról is. Mert a reformáció is hitünk és meggyőződésünk szerint Isten lelke által előhozott felismerések sorozata volt. Ennek a mozgalomnak voltak külsőségei. Sajnos ezeket sem ismerjük pontosan, mi reformátusok sem. Maximum tudunk egy évszámot, és aztán hozzá billentjük, ekkor volt a reformáció. Ha valaki érdeklődik, hogy ez mit jelentett, akkor köhintünk kettőt, és azt mondjuk, hát ugye akkor Luther meg Calvin, nekünk még ez is illő, hogy eszünkbe jusson, hát ugye alapítottak egy egyházat. Hát a reformáció nem erről szólt, testvérek. Voltak a reformációnak külsőségei, benne volt Luther, Calvin, Zwingli és még sokan mások, és benne voltak előttük sok ezren az előreformátorok sorai, akikről szinte semmit sem tudunk. A reformáció külsőségei olyanok, mint egy keret, mint egy festmény körüli keret. Testvérek, bolond ember az, aki elmegy egy galériába, és a keretekben gyönyörködik a tartalom helyett. A reformáció ugyanis felismerés. Fontos, hogy milyen keret van egy kép körött. Hisszük, hogy Isten mindig szép keretekbe helyezi el az igaz és valós tartalmat, de amikor megemlékezünk a reformációról, akkor nehogy abba a hibába essünk, hogy a képkeretnek tulajdonítunk óriási jelentőséget. Testvérek, a reformáció csodája az nem más, mint a felismerés. A felismerés. Az a felismerés, amely sem akkor, sem ma nem születhet meg Isten szent lelkének munkája és munkálkodása nélkül. Annak a felismerése, hogy az egyház elhajlott, és annak a felismerése, hogy van kivezető út. Ez a csodálatos felismerés hosszú évszázadokon keresztül hiányzott a keresztény egyházból. Az egyház egyre messzebb távolodott attól, a jézusi tanítástól, amelyen az apostolok és az első gyülekezetek épültek és építkeztek. Egyre messzebb és egyre jobban elhajlott az egyház, és senki nem ismerte föl ezt az elhajlást. Senki nem látta akkor a problémának ezt az elhajlást. Mindenki úgy gondolta, ez a normális, ennek így kell történnie. És akkor egyszer csak Isten szent lelke elkezd munkálkodni emberekben, akik bizonyos felismerésekre jutnak el. Legelőször is fölismerik azt, hogy elhajlottunk, hogy nem jó úton járunk. Fölismerik azt, hogy az egész rendszer, amiben mi működünk, amiben hirdetni akarjuk az evangéliumot, rossz úton jár. És aztán azt is fölismerik Isten lelke munkája nyomán, hogy hogyan lehet visszatérni oda, ahonnan mi elhajlottunk. Hogyan lehet visszatérni magához, Jézus Krisztushoz. Nem véletlen, testvérek, hogy a reformációban megfogalmazott jeligék, mondatok pontosan erről beszélnek. Arról szólnak, hogy egyedül az írás. Vissza az íráshoz, az Isten kijelentéséhez, mind a helyett, amit mi találtunk ki, amit mi alkottunk, ami félrevezetett bennünket, szakítsunk ezzel. Vissza a tiszta forráshoz, Jézus Krisztushoz, az igéhez, az írott igéhez. Aztán megértik azt, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből és egyedül Krisztusért lehet miénk az, amire legnagyobb szükségünk van, a bűnbocsánat és az örök élet. Testvérek, a reformáció idején is ugyanarra volt az embereknek szüksége, amire ma, bűnbocsánatra. És ezt a felismerést adta meg Isten lelke az előreformátorok és a reformátorok szívébe, hogy mindaz, amit kerestek, nem a pénzben van, nem az egyház intézményében van, nem abban van, amit ti gyakoroltok, térdre esve, porba kúszva, lépcsőt mászva, nem abban van, hanem a bűnbocsánat, amit kerestek, Istennél van. Jézus Krisztusért lehet a tietek, egyedül kegyelemből, és egyedül hit által. Ez a felismerés, drága testvérek, a Szentlélektől indukált, előmozdított felismerés volt. És ennek fényes bizonyítéka az, hogy a reformáció nem kifejezetten Wittenbergből indult el. A keretnek egy fontos pontja, de a reformáció sokkal hamarabb elkezdődött. Sőt, párhuzamosan több helyen is Isten lelke eljuttatott, meghatározó embereket, személyiségeket erre a fölismerésre. Isten lelke. Ezért lehetett ennek a mozgalomnak ilyen átható hatása az egész egyházra nézve. Jaj, de hogy akartak egyházat alapítani Luther, Calvin vagy bárki a reformátorok közül. Jaj, de hogy akartak külön gyülekezeteket, közösségeket létrehozni. Ők egy dolgot szerettek volna, ha az elhajlásból Isten népe visszatér magához, Istenhez. Nem olvasunk arról, hogy a reformáció idején új templomokat építettek volna közösségek, hogy kivonultak volna az egyházból közösségek. Azt mondja nekünk el az egyháztörténet, hogy a helyi gyülekezetek, akik elhajlottak, nos, ők alakították át az Isten tiszteleteiket. Ők alakították át a vallási gyakorlatukat a felismerésnek alárendelve azt. Később, amikor aztán Róma reagált a reformációra, akkor később már természetesen ennek a mozgalomnak a résztvevői rákényszerültek arra, hogy építsenek saját templomokat, imaházakat, gyülekező helyeket. Amikor Róma úgy reagált erre a felismerésre, hogy ez az egész dolog egy ördögi dolog. Mert amikor a pápa átkot mondott Lutherre, ne legyünk naívak testvérek, akkor a legsúlyosabb ítéletet mondta ki egy olyan ember fölött, aki Istentől világosságot nyert. És ezzel ugyanazt tette a pápa abban az időben, amit Jézus idejében a farizeusok is tettek. Azt mondta ki, hogy az egész mozgalom egy ördögi mozgalom. Nem Istentől van, és ezért ki kell az egyházból írtani. Hát lehet ezen azóta is sokat beszélgetni, Róma reakciójáról, ahogyan fogadta a reformációt, de én most nem ezzel szeretnék foglalkozni, mert a Szentlélek elleni bűnről van szó közöttünk, hanem ide szeretném hozni ezt a dolgot nagyon közel magunkhoz, méghozzá annyira közel, mint a reformáció örököseihez. Mert a reformáció felismerésének az örökösei vagyunk mi reformátusok. Meg még azok a protestáns felekezetek is, akik a reformáció után létrejöttek és szerveződtek. A reformáció felismerésének vagyunk az örökösei. Milyen örökösök vagyunk, testvérek? Milyen örökösök vagyunk? Egyáltalán tisztába vagyunk az örökségünkkel? Tisztába vagyunk az, hogy mit örököltünk? Hogy mi az a felismerés, amit Isten lelke munkált ki egy akkori nagyon nehéz időben? Egyáltalán tisztában vagyunk mi azzal, hogy mi az, amit nem ismerünk? Én sokszor úgy érzem, testvérek, hogy koldus szegényekként állunk, miközben ott van a zsebünkben egy olyan kontó, ami nem csak bennünket, hanem a világot is képes volna megváltani. Mi hasonlóak vagyunk ahhoz a hajléktalanhoz, akit egyszer halva találtak, És a csomagjai között fölfedeztek egy olyan levelet, amely egy hatalmas örökségről szólt. Ez a hajléktal nem tudta elolvasni, nem tudta, mi van benne, vagy nem érdekelte, és úgy halt meg szerencsétlenül, nyomorultul, hogy az óriási örökség ott volt test közelben, talán már évek óta a zsebében. Tudjuk-e, ismerjük-e azt az örökséget, amit kaptunk? Hát én úgy érzem, hogy a mai örökösök, a reformátori, a protestáns egyházak sokszor megtagadják, átértelmezik, átfestik, megkérdőjelezik az akkori felismerést, amiről egyébként hisszük és valljuk, hogy a Szentlélek munkálta. A tartalmat nem ismerjük, vagy ha ismerjük, nagyon sokszor kritikával illetjük. És ezzel tulajdonképpen az Isten lelkét sértjük meg. Mert azt gondolom, hogy nem kell azt bizonygatnom senkinek, hogy a reformációt Isten lelke munkálta. Ha valaki ma ezt nem hiszi itt közülünk, az nem kell, hogy ide jöjjön többet, soha ebbe a templomba, mert akkor Isten lelkében nem hisz, akkor nem tudom, hogy mit hisz ezen a helyen, ebben a templomban. Csak azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy azt a megmozdulást Isten lelke munkálta. Ha nem hisszük, akkor gittegylet vagyunk, akkor teljesen fölösleges itt lennünk. Ha pedig Isten lelke munkálta az akkoriak felismerését, akkor bennünket az a felismerés kötelez, méghozzá radikálisan kötelez. Testvérek, mi nem akarunk bocsánatot kérni Rómától. Voltak, vannak olyanok, akik ezt megteszik a protestáns felekezetekben és közösségekben. Mi nem kérünk bocsánatot Rómától, mert akkor a Szent Lelket tagadjuk meg, aki elindította azokat, akik rámutattak Róma akkori bűneire. És mi a reformáció mozgalmát nem fogjuk megtagadni, soha, mert akkor Isten tagadjuk meg. Azt a folyamatot és azt a munkát, amelyet Isten lelke indított el. Hadd kérjem a testvéreket arra, hogy minden közös megmozdulást ennek a tükrében értelmezzenek. És olyan jó lenne, ha olyan református emberek születnének, kerekednének közülünk, akik tisztában vagyunk az örökségünkkel. Tudom, hogy engem sokan bántanak azért, vagy megnéznek, leszólnak azért, mert nem megyek el római katolikus misékre. Nem fogok elmenni soha római katolikus misékre, megmondhatom a testvéreknek. Úgy, ahogy van. Nézzen le bárki, rúgjon belém bárki. Nem azért, mert szeretetlen vagyok, hanem azért, mert Isten szent lelke ott a reformáció idején fölismertette azokkal, akiket lelki-szellemi őseimnek tartok, az, hogy a római katolikus mise bálvány imádás. Valami olyan gyakorlat, amely Isten előtt nem kedves. Isteni erő, isteni jelenlét tulajdonítása, átlényegülés tulajdonítása élettelen dolgoknak és azoknak az imádása. És ők azt mondták erre, hogy ez egy elhajlás. Ebből meg kell fordulni. Vissza kell térni oda, ahol elhajoltunk. Hát én nem akarom megtagadni a lélek munkáját, testvérek. Ha valaki majd jobbra tanít, és valaki megérteti velünk azt, hogy az mégsem az, akkor majd gondolkozunk rajta. De egyelőre Isten lelke, például ebben a kérdésben, nem mutat nekünk újat. Régi probléma már ez. Az első egyház problémája is volt, ahol az emberi cselekvésnek sokkal nagyobb erőt tulajdonítottak, mint magának Istennek. És mi nem akarjuk Isten szent lelkét megtagadni. Akkor szembe kell mennünk Pál apostollal, szembe kell mennünk mindazokkal, akiken keresztül Isten kijelentést adott, de ezt egy református lélek nem teszi meg. Miért? Azért, mert mi nyakas reformátusok vagyunk. Nem! Felejtsük el! Azért, mert nem akarjuk az Isten lelkét megbántani. Mert aki az Isten lelkét megbántja és káromolja, aki arra azt mondja, amit Isten lelke elindított, hogy semmi, vagy azt mondja rá, hogy ördögi, az megbocsáthatatlan bűnt követ el. Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy miközben a reformációra emlékezünk, a kereten belüli tartalmasabb dolgokra is figyeljünk oda, és értsük meg azt, hogy ma is csak az írás az, amibe kapaszkodhatunk, mert az Isten kijelentése. És ha bocsánatra vágyunk, akkor ez egyedül Krisztusért, egyedül kegyelemből, és egyedül hitáltal lehet a miénk. Azért, hogyha ezt már felismertük, legyen egyedül Istené a dicsőség. Azért, hogy ezt még többen felismerjék, tegyük meg azt, amire az Úr buzdított bennünket, hirdessük Jézus Krisztust. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, kedves testvérek, a 98. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 98. Zsoltárunk első versét énekeljük, énekeljetek új éneket.
Énekeljetek új éneket, az Úr Istennek örömmel, mert nagy csodákat cselekedett, karjának nagy erejével. Velünk az ő üdvösségét kétség nélkül megérteti, szent igazságát, kegyességét minden népnek kijelenti.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyán, kijelentésedért, és azért a te csodálatos munkádért, hogy lelked által ma is felismerteted velünk a kijelentés igazságát. Köszönjük te neked a Szentírást, köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, és köszönjük neked az egyházat, az élő gyülekezetet, a hívők közösségét, amelyben láthatóvá válik ma is a te személyed, a te csodád, és megismerhető a titok Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Kérünk téged, mennyei édesatyánk, hogy munkáld bennünk a felismerést, hiszen te magad jelentetted ki Jézus Krisztus által, hogy ez a felismerés nem pusztán értelem kérdése, hanem a te engedélyed és hozzájárulásod kérdése. Részesíts bennünket abban a kegyelemben, hogy felismerjük Jézus Krisztusban a megváltót, hogy hozzáfutunk és hozzáragaszkodunk, hogy nála keressük a bűnbocsánatot és nem másban, hogy nála keressük az igazságot és nem önmagunkban. Könyörülj meg rajtunk, hogy ilyen lelkülettel tudjuk kezünkbe venni a kijelentést, tanulmányozni a Szentírást, és ilyen lelkülettel lehessünk egymás felé is. Köszönjük neked az örökséget, amit kaptunk, és amelyben részesítettél bennünket. Köszönjük te neked mindazokat a látásokat, amelyeket a reformátori mozgalmak nyomán kaptunk, és kapunk ma is. Legyen áldott érte a te neved, és könyörülj meg rajtunk, hogy sem gondolatunkban, sem cselekedeteinkben ne legyünk a te lelkednek káromlói. Kérünk téged mindazokért, akik még ma is úgy gondolják, hogy a reformáció mozgalma tanításai ördögtől való dolgok, könyörüljé meg rajtuk, és ha lehetséges, adjál világosságot az ő szívükbe, értelmükbe, hogy megérthessék pontosan azt, miről van szó. Köszönjük te neked azt, hogyha személyes megváltónként ismerhetünk már téged, könyörülj meg egyen-egyenként egy gyülekezet minden tagján, hogy így ismerhessen föl, és így fordulhasson oda te hozzád. Köszönjük, hogy hirdettetik a neved, hirdettetnek csodáid, cselekedeteid, és köszönjük, hogy hirdettetik közöttünk az evangélium. Kérünk, hallgass meg bennünket, és könyörülj meg rajtunk, látod életünknek ezt a nagy kérdését is, és minden egyebet, ami még ott van a mi életünkbe. Gyengeségeinket, hitetlenségeinket, lelki, testi gyötrelmeinket, hadd hozzuk mind-mind te eléd, gyászunkat, nyomorúságainkat, kilátástalanságainkat, hadd tegyük ide a te lábaidhoz, azzal a hittel, hogy nálad van megoldás mindenre. Azzal a hittel, hogy te képessé tudsz bennünket tenni mindezeknek az elhordozására. Kérünk, munkálj hűséget a mi szívünkbe, és maradj mindannyiunk őriző pásztora. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot közösen és fennhangon. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Néhány hirdetést hadd hozzak a testvérek közé. Hirdetem, hogy ma délután 3 órától a kisgyermekes és ifjú házasok bibliaóráját tartjuk, majd délután 5 órától a 20-túliak bibliaóráját. Kedden 4:30 kezdettel gyülekezeti hittanórát tartunk óvodások és alsósok részére. Mindenki számára nyitott ez a lehetőség, akinek ilyen korú gyermeke van. Kedden este 6 órakor bibliaórát tartunk ima közösséggel, majd este 8 órakor a felnőtt konfirmandusokat hívjuk és várjuk. Szerdán 6:30 kezdettel a hitoktatók számára tartunk megbeszélést, készülve az adventi gyermek összejövetelre és a karácsonyra. Pénteken 3 órától az első éves konfirmandusok óráját tartjuk, majd 4:30 a másodéves konfirmandusokat hívogatjuk. Pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. A református játszókör szervezői jelzik, hogy szombaton egész napos játszókör lesz, így lehet küldeni vagy hozni a gyermekeket. Jövő vasárnap 9:50 istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és mivel hónap második vasárnapja lesz, szeretettel kérjük a testvéreket, készüljünk az áldozatunkkal, a gyülekezet hitel törlesztésére szánt adományunkkal. Hirdetem, hogy ma istentisztelet után énekkari próba lesz a karzaton, és azt kérem, hogy az ifjúsági körök vezetői egy megbeszélésre maradjanak itt a gyülekezeti teremben. Köszönetet mondunk mindenféle segítségért, különösképpen a pénteki szeretett vendégségre hozott adományokért, amikor együtt lehettünk reformáció ünnepén a csillaghegyi gyülekezet tagjaival. Isten áldása volt rajtunk és közöttünk. Legyen hála őnéki elsősorban, de minden segítő szándékú testvérnek. Hirdetem iratterjesztésünket. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként a 393. számú dicséretünk második versét énekeljük most. A 393. számú dicséretünk második verse így kezdődik: Él az Úr, áll ígérete.
Él az Úr áll ígérete, ördög s világ minden csele, megszégyenül mi rajtunk. Vélünk az Úr, mi ő vele, végtelen az ő ereje, győzelmet kell aratnunk. Krisztusunk segíjel ne hagy, párt fogunk végig te marad, oltalmaz neved által, hogy mint hűnyájat te neked, zenkessünk dicséreteket.